Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mélykuti Ilona műsora.
Dr. Márkus Eszter gyógypedagógussal, az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai kar oktatási dékán helyettesével beszélgettek főképpen a halmozottan és súlyosan fogyatékkal élő emberek fejlesztéséről, neveléséről, hiszen sok évvel ezelőtt, ahogy már mondtad, elhatároztad, hogy velük fogsz foglalkozni, hiszen egészségessel, vagy mondhatni alig fogyatékossal mindenkinek nagyon könnyű. Írtál egy könyvet, amit nem tudom, hogy pontosan tudom-e idézni a címét, súlyosan és halmozottan sérült mozgás fogyatékos emberek nevelése és fejlesztése.
Nagyjából is.
Nagyjából, igen. Akkor mondd meg pontosan.
Ez egy szemelvénygyűjtemény, tehát a sajátok azok igen. Később keletkeztek, mert úgy gondoltam, hogy amit már előttünk 30-40 évvel mások kitaláltak, és nagyon jó, és működik, azt nem kell újra kitalálni, hanem egyszerűen csak ide kell hozni, tehát sok-sok külföldi szakirodalom szerepel ebbe különböző fejlesztési területekre vonatkozóan egészen praktikus ötletek, aztán később még sok-sok egyéb szakirodalom is keletkezett az eddigi életem folyamán. Tehát halmozottan sérült, súlyosan mozgás korlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése, a gyűjtő címe, ezt én csak fordítottam és összeraktam. Diagnosztikai lapoktól elkezdve kommunikációfejlesztés.
Igen, saját könyveid is jelentek meg ugyanígy, tehát az ezzel a csoporttal kapcsolatos eszközök például, és más olyan dolgok, amik nyilván a pályád alatt, a több mint 20 éve zajló gyógypedagógusi pályád alatt, amiben ugye az az érdekes, hogy te végig a Bárczi Gusztáv előbb gyógypedagógiai főiskolán, most pedig az ELTE-n maradtál. De egyszer azt mondtad, hogy ezek a gyerekek a magyar közoktatás páriái. Most, hogy ez elindul szeptemberben, ez az újonnan felfedezett, illetve folytatott lehetőség, ami már néhány éve van, hogy heti 20 óra kötelező ezeknek a halmozottan fogyatékos gyerekeknek is. Van arra szerinted bármifajta esély, hogy ezeket az alapvető dolgokat valóban, mint az oktatás részét tudják megtanulni? Mondjuk egy éves tananyag, hogy megtanuljak inni?
És még sok minden más is lehet az éves tananyag, igen, ezt a 2006-os irányelvekben fogalmaztuk meg. Egyébként a páriái szót, azt nem én használtam, azt csak én sosem mondtam ilyet, nem is szoktam használni, azt egy cikkíró a címben így tüntette fel. Az biztos, hogy ők jelentősen...
Messze állt a valóságtól?
Hát ők elhanyagolt népesség voltak a köznevelés területén sokáig, 93 óta képzési kötelezettségben vehettek részt, ami 3-5 óra, ami azért nem ugyanakkora esély, mint az én gyerekemnek első osztályos tanulóként a heti 25 volt 6 évesen. Aztán 2006-ban már lehetséges volt fejlesztőiskolai oktatást csinálni, és 2010-ben egyszer már kötelező volt. Az irányelvek, amiket összeraktunk, az kijelöli nem csak a alapelveket, ami általában szép szlogenek, de tartalmazza a célokat, a feladatokat, különböző fejlesztési területekre lebontva, a legelemibb lépésektől kezdve, tehát például a kommunikáció kölcsönös megértés területén a gyerek jelzéseinek értelmezésétől a high-tech eszközök használatáig, amikor komputeren keresztül akár szempislogással, akár fejmozgással tud kommunikálni. Ez mindig...
Tehát pislog a szemével, és az vezérli a komputert.
Például, igen, lehetséges.
És ugye ezt most ő pontosan tudja.
Ezt a társkarunk, az informatikai kar a fejegér kísérleteket folytatja most nagy erőkkel, hogy mindenkit bíztat arra, hogy töltse le és próbálgassa ki, amikor gyakorlatilag egy minimális fejmozgással, persze megfelelő szoftver szükséges hozzá, és egy webkamera, gyakorlatilag a fejem mozgását a fényány változással követi a számítógép, és úgy viselkedik, mintha ő lenne a kurzor. És hogyha hosszan ott tudom tartani a fejemet az adott ponton, akkor klikkel, mint hogyha az egér fülére klikkelnék. De ezt mindig, tehát készül mindig egy pedagógiai program az adott
gyerekre,
egész iskolára, vagy a csoportra, ha több csoport, akkor ugye a tagozatra, vagy a több osztályra, ami le van bontva éves tervekre, és azon belül minden gyereknek egyéni fejlesztési terv készül, egy 3 hónapos részletes folyamat diagnosztika eredményeként, egyeztetve az összes szakemberrel, és az összes egyéb külső szakemberrel, tehát orvos, és nem elfelejtve a szülőt, hogy ő neki mi a fontos, és ő mit szeretne.
Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Orvos, szakember, szülő, a szülő megvan. Ezeknek a gyerekeknek, illetve ezekhez a gyerekekhez, hogy úgy mondjam, hogy rendeli hozzá ez a köznevelési törvény a szakembereket? Van annyi szakember, aki ezt meg tudja csinálni? Van annyi helye, hova ezek a gyerekek el tudnak járni iskolába? Nemrégiben olvastam, hogy elment valaki például Nógrád megyébe, és kiderült, hogy a szülők nem is hallottak arról a lehetőségről, hogy a fogyatékos gyereküket el lehet vinni. Gondold el, hogyha egy egészséges gyereket nem visznek iskolába. Hát kimennek és beviszik erőszakkal.
Így micsoda van. Különbség. Így van, illetve a szülő pedig mehet valamely börtönbe, mert hát ilyenre is
igen,
hallottam.
Ez
sok-sok hiányzás után büntetőjogi felelőssége a szülőnek az alaptörvénybe foglaltan, hogy a gyerek tanítatásáról gondoskodjon.
Szóval ez nagyon szép, de ezt ki fogja megcsinálni, és hol?
Jelen pillanatban a feladat a Klebelsberg intézmény fenntartó központnál van.
Oldja meg.
Oldja meg,
és
igen.
És meg tudja?
Nem tudom, hogy szeptemberre valóban minden, hogyha tanköteles korúakat nézzük, ez körülbelül olyan 2000-2500 gyereket jelenthet. A fővárosban egész pontos adatokkal rendelkezem, hogy ilyen 520 és 550 között biztos. Vannak már helyek, és ahol csinálják, és ahol jól is csinálják, az jó, mert már van hol megtanulni, és nem kell messzire utazni. Vidéken is vannak helyek, tehát vannak, ahol ez elindult 2006-ban is, 2010-ben is. Ezeknek a csoportoknak a működtetése kulcs, fontosságú szereplő lenne az érdekvédelem. Ez nagyon aranyos, mert holnap reggel érkezik hozzám egy balassagyarmati édesapa a 8 éves kislánya ügyében. Szoros kapcsolatot ápolunk az oktatási jogok biztosával, aki biztat bennünket arra, hogy küldjük oda a szülőket, mert hogy ha egy törvényben nem jogot fogalmazunk meg, hogy a gyereknek joga van tanulni,
hanem kötelességet
írunk elő, akkor az nem működőképes, hogy de hát az ilyen gyerekeknek nincs iskola, mert ha minden gyereknek kötelező iskolába járni, akkor minden gyereknek van iskola.
Hát, most de ha nincs.
A fővárosban hallom, hogy készül elő, tehát a 13. kerületből felhívott egy iskolaigazgató, hogy ők szeretnék csinálni, és meg is kapták a tankerületi igazgatótól a feladatot, hogy mérjék fel, hogy az ő kerületükbe körülbelül... Hány ilyen gyerek van?
Igen. Ez vidéken sokkal nehezebb, mert mondjuk 100 vagy 200 kilométert kell esetleg utazni?
Elképzelhető, az de azért iskola nagyon sok helyen van.
És pedagógus, ilyen típusú, jól képzett gyógypedagógus?
Van nagyon sok jól képzett gyógypedagógus, mert hogy 92 óta az akkori reformképzésben már a szomatopedagógia, ez magyarul a mozgáskorlátozottak gyógypedagógiája, nem összekeverendő a gyógytornával és a konduktív pedagógiával. A szomatopedagógia szakosok már 20 éve tanulják, és elég sokat kiengedtünk azóta. Az értelmileg akadályozottak pedagógiája, ez a középsős értelmi fogyatékostól lefele, szintén tanulja azokat az ismereteket, ami ehhez szükséges. Ráadásul, ha ez a két szakja van együtt, akkor az már duplán jó. Illetve a mi képzési kínálatunkban van olyan rugalmas, hogy 3,5 év alatt el lehet például jönni, végzett gyógypedagógusnak, ha nem ezen a szakokon, nem ezeken a szakokon végzett, akkor 3,5 évvel eljött és megtanulhatja.
És mennyire megy el, és mennyire tanulja meg, amikor ma Magyarországon gyógypedagógusnak lenni, hát majd mindjárt megmondod, hogy mennyire prosperáló szakma mindenféle szempontból.
Hát nem a meggazdagodás első számú esélyese.
A most nagyon finoman fogalmaztál, nem?
De most azért elindult a pedagógus pálya életmodell.
Tudjuk, hogy hogyan.
Igen, tudjuk, de azért látszik tudjuk, hogy lassabban és nehezebben alakul, mint ahogy. De azért azt elárulom, hogy az egyetemi oktatói megélhetés az jelen pillanatban nehezebb ennyi szakmai tapasztalattal, mint hogyha kint lennék a terepen és besorolást nyernék egy pedagógus életpályába. Ugye rögtön nem látszott az eredménye annak, hogyha az ember sok szakmai tapasztalattal rendelkezik, és nagyon sok mindent tanult még utána, a gyógypedagógusok eszeveszett mennyiségű dolgot tanultak még utána, mert felbukkan egy ilyen-olyan-amolyan gyerek, mindegy, hogy milyen szinten fogyatékos, és akkor hallja a gyógypedagógus, vagy tudja a szakértőbizottság javaslatában, hogy ezt vagy azt kéne neki csinálni, eljön és megtanulja. Tele vannak a
továbbképp. Ő fizeti ki alapvetően.
Most viszont a kötelesség ott van az egyik oldalon a gyerek számára. A másik oldalon viszont ott van a kötelesség a köznevelési törvényben, hogy a gyerek mellé a fogyatékossági típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus kell. És ezáltal a nagy fenntartó, röviden KLIK, ugye Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központnak kötelessége, hogy ő biztosítsa a szakembert. Ha nincs, akkor képezni kell. Tehát járnak úgy hozzánk olyan például diplomás tanító óvodapedagógus, akinek úgy hozta az élete, hogy valamely speciális iskolában, fogyatékos gyermekeket ellátó iskolában tevékenykedik, el kell végeznie, és ha nem is az egészet, mert ugye azért a végzettség mégiscsak őt viszi előbbre, de mondjuk felét vagy 80%-át a munkáltatója fizeti, hiszen neki kell a szakember, és nem fog kapni, mert hiába képzünk, én azt mondom, hogy sokat, és mégis úgy látszik, hogy nem elég, hiába képzünk sokat, a főváros is nagyon sokat fel tud venni, mert ugye itt lakik az ország egyötöde, és a fogyatékos népesség egyötöde is, ráadásul mi nem csak a köznevelésnek képzünk, hanem a szociális és egészségügyi ágazat, a gyermekvédelem ugyanúgy viszi el a mi végzett szakembereinket, és a pedagógiai szakszolgálatok is. És az, aki fiatal és itt ragad, ő itt ragad. Az, aki elment már ott vidéken egy ilyen helyre dolgozni, ő följár, elvégzi a képzést, megszerzi, de már letelepedett családja van, ő ott fog maradni, és akkor lesz szakember. A levelezős képzésünkön a fele diplomával érkezik már, és újabb diplomát szeretne.
Itt folytatjuk mindjárt Márkus Eszterrel.